Dávid sátor a házat építeni az Úrnak téma befejező részéhez értünk. Az a helyzet, hogy kétségkívül lehetne még ezt folytatni, mert elég sok részletet meg lehetne még nézni, de azt gondolom, hogy most egyelőre a sorozatnak ez lesz a záró alkalma, és elegendő lesz ahhoz, hogy eljussunk egy belátásra, megértésre, amely Dávidban az új szövetségi gyülekezetre Isten tisztelete vonatkozóan élt. A Krónikák első könyvéhez lapozzatok a Bibliáitokban, és a Krónikák első könyvének 17-es fejezetét fogjuk elolvasni. Krónikák első könyve, 17-es fejezet. Első versétől a rész végéig helyeteken ülve kövessétek élek a Bibliáitokban, 1 Krónika 17, 1-től tehát. Amikor Dávid már palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának, nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van Isten. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy fölhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt vándoroltam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem. Miért nem építetek nekem egy cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a jünyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet, olyan nevet szereztem neked, amely neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan-e beszédek, és látomás szerint beszél Dáviddal. Ekkor bement Dávid király az Úr szín elé, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram, Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és megmutattad nekem azt az embert, akit még nálam is magasabb méltóságra emelsz majd, Uram, Istenem. Mit is mondhatna még Dávid, ha ennyire megtisztelted szolgádat? Hiszen te ismered szolgádat, Uram, a te szolgádért és a te szándékod szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy megismertesd e hatalmas dolgokat. Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan magunk is hallottuk. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyet elment az Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának nagy és félelmetes tettekkel, mint ahogyan te nemzeteket ősszél ki néped elől, amelyet kiváltottál Egyiptomból. Így tetted népedet, Izraelt, a magad népévé örökre. Te pedig, Uram, az Istenünk lettél. Most azért, Uram, maradjon meg örökre az az ígéret, amelyet szolgádnak és házanépének tettél, és tégy úgy, ahogyan ígérted. Akkor megmarad, és nagy lesz a te neved örökre, mert azt mondják, a seregek ura Izrael istene, ő az Isten, Istene Izraelnek. Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te én Istenem azt a kijelentést adtad szolgádnak, hogy megépíted házát. Ezért volt bátorság a szolgádnak, hogy így imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, te vagy az Isten, és te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre színed előtt legyen, mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nagyszerű kijelentés, messze túlmutat, ugye, Dávidon, a Dávid életén, távoli időkre vonatkozik a kijelentés. Ez az a szövetség, szám szerint a hatodik szövetség a Bibliában, amelyel Isten keresi az embert, Isten közeledik az ember felé, a Dáviddal kötött szövetség, amelynek szövegéből láthatjuk, és Dávid is így gondolta, és a későbbiek is, későbbi proféták is így tekintettek erre, hogy az örök szövetség, a messiásra vonatkozó kijelentés az, amely Dáviddal kötetett, és Dávid házából származik majd a királyok királya, az uraknak ura, a felkent, a messiás, a Krisztus. Ezért nevezik Jézus Krisztus Dávid fiának, abban a korban, amikor messiás várakozással telítődik Izrael, és megjelenik majd a Betlehemben megszületett fiú, a názareti Jézus, akit Krisztussá tett az Isten. Pászkált említettem nektek a elmúlt alkalommal, és az ő megtéréséről egy pár gondolatot mondtam nektek. Megtérését követően elhoztam az imádságát. Ugyanis Pászkál azt mondta, hogy nagy tűz gyúlt benne. Tűz. Azt mondja, olyan tűz gyúlt benne, mint ahogy a csipkebokrot égette a tűz, amelynél találkozik az Istennel Mózes a pusztában. Mondtam nektek, egy kocsiban lesett vezette őt a megtérésre, a Krisztusban vetett hitre. Ezt azonban megelőzően édesapjának volt egy balesete, és ágyba fekvő beteg lett, és hívő orvos jött hozzájuk. És egyszerűen Pászkált megrendítette az, hogy egy ilyen súlyos betegségben lévő ember felé, hogy szolgált ez az istenfélő újjászületett orvos. És az ő szavai, a bizonyságtétele, ahogy beszélt a beteggel, és amilyen bátorsággal szólt, és amilyen reménységet szólt, és Krisztus felé irányította a figyelmét, ez elindított benne egy keresést. Majd 1654 novemberében kocsiján hajtott át Párizs egyik hídján, és lovak kiszabadultak a hámból, és megindult a folyó felé a kocsi. És a híd szélén megállt. Nagyon félt a víztől egyébként Pászkál, hát jeges is volt a víz, tehát gyakorlatilag ez halálos balesetnek nézett ki, és olyan sokkot kapott, hogy elájult. Emlékeim szerint több napig is, 15 napig volt eszméletlen. Olyan sok hatás alá ért. És amikor magához tért, akkor volt egy látomása. Ez a látomás arról szól, hogy találkozik Istennel, mint emésztő tűzzel. És ez a tűz, Istennek tűze, szentségének tűze, meg az életnek eleven tűze is volt számára. Nem az ítélet volt, hanem éppen ellenkezőleg, ami megszentel, megtisztít, és élettel tölt meg. És amikor ez a találkozása van az Istennel, a Krisztussal, akkor a következő imádságot mondja ebben a felhevült lelkiállapotban. Nagyon érdemes odafigyelni rá. Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, nem a filozófusoké, és nem a tudósoké, tudjuk, Pászkál filozófus és tudós volt, kicsikét ilyen polihisztor volt egyébként. Bizonyosság, érzés, öröm, béke, a Jézus Krisztus istene, ő az én istenem, minden felejthető, az egész világ is kivéve ez az Isten. Csak úgy ismerhetjük meg, ahogyan az evangélium mutatja, igazságos atya, a világ nem tud rólad, de én megismertelek téged. Örömkönnyek. Elhagytam őt, ahogyan az írás mondja, elhagytak engem az élő víz forrásait. Istenem, elhagynál te engem? Hadd legyek veled mostantól örökre. Az az örök élet, hogy ismernek téged, az egy örök igaz Istent, és azt, akit elküldtél nekünk, Jézus Krisztust. Elhagytam őt, menekültem tőle, megtagadtam, keresztre küldtem. Hadd legyek veled mostantól örökre. Ő csak az evangélium tanítás által tart meg Jézus Krisztusnak, az én vezetőmnek való teljes önátadással. Véghetetlen öröm, egyetlen kínnal telt napért a földön. Add, hogy soha ne feledjem szavad. Amen. Jó, igaz? No, ez az első szeretetnek a tüze. És tudjátok, Dávidot valójában ez a tűz emésztette. És a legnagyobb baj a mi kereszténységünknek, hogy ezt a tüzet újra és újra elveszítjük. Egy csomó minden beépül az életünkbe, beporosítja ezt az élményt, ezt a tapasztalatot. Megfeledkezünk a legfontosabbról, az életben legfontosabb, azaz a Jézus Krisztusról. Minden annyira fontossá válik az életben. Az élvezetek, a keftelés, a munkánk, a kapcsolataink, olyan sok mindent csinálunk, rohanunk, szaladunk, teszünk, veszünk, holott azt mondja Paszkál, egy, ami lényeges. Te vagy, Uram, aki lényeges vagy. Annyit szaladtam tőled el, annyit futkostam össze-vissza. De végül is rájöttem, hogy egy dolog számít, és az te vagy, Uram. Kívánom nektek ezen a mai napon, hogy ezzel a friss, eleven tűzzel elverítse meg a szívemet, a szívünket, a mi Urunk Jézus Krisztus, a szellem és igéje által, és ha elhagytuk az első szeretetet, ne nyugodjunk ebbe bele, ne térjünk napi rendre felett, hanem mondjuk, Uram, látogass meg! Milyen érdekes, hogy Paszkált meglátogatta Isten. Keresés volt benne, elgondolkodott, hogy tényleg lehet szeretni az Istent. Mint az az orvos, hogy szerette az Istent. Lehet reménykedni egy reménytelen helyzetben is az Istenben. Lehetséges ez? Ki ez az Isten? És kereste az Istent, és Isten nagy erővel látogatta őt meg. Nagyon érdekes ezt, tudjátok, sok nagyszerű dolgot lehet átélni, megtapasztalni konferenciákon, Isten tiszteleten, embereken keresztül, és ezek mind-mind Istennek eszközei és kegyelme. De nagyon erőteljesen eszemben van, és a szívemben van írva Moody-nak a tapasztalata, amikor vágyakozott arra, hogy Isten szent lelkének tűzével élje az életét. És érezte azt, hogy szolgálja az Urat, de nem azzal az eleven tűzzel, és megemlítő lélekkel, ahogy a Bibliában látja az apostolokat, vagy azokat a szent embereket, akik oda szentelték az életüket, és bánkódott emiatt. És akkor annyira bánkódott emiatt, nagy szolgája volt már az Úrnak. Sok ezres evangelizációkon prédikált. Isten embere volt. Mindenki tudta, hogy Moody nagyon szereti az Úr Jézust. De érezte magában, hogy valami nincs rendben. Ez nem teljes, nem az egész szíve az Úré. Nem ég a szíve úgy az Úrért, ahogyan látja, hogy éghetne. És akkor egy barátjától elkért egy szobát a házában, mondta, hogy ideadod-e nekem, hogy elvonuljak, imádkozzak, böjtöljek, mert én ennek nem akarok tovább élni. És akkor imádkozott, böjtölt napokon keresztül, és az Úr azt mondta neki néhány nap múlva, hogy Moody, rajzolj egy kört. Moody rajzolt egy kört. Moody, állj a körbe. Beállt Moody a körbe. Változást akarsz? Megtéréseket akarsz? Akarod látni, hogy cselekszem az emberek életében? Én a változást a körön belül kezdem meg. Nem konferenciákon, nem Isten tiszteleteken, nem Szentlélekkel betöltekezős alkalmakon, hanem a körön belül. Én az Isten. És igen, ha elmegyek Isten tiszteletre, ha elmegyek konferenciára, akkor is erre van szüksége. Hogy beálljak a körbe. Hogy Isten én bennem kezdje meg a változást. És Dávidnak ez volt a titka, hogy Isten benne indított el valamit, nem általa. És amikor az imádságát olvastuk, az az alázat, az Isten felé fordulás, az a hódolat, hogy Istennel felé van, mint király, aki uralkodik, palotában ül a trónján. És azt mondja, hogy tudjátok, a teokráciát hozza létre, Salamon is ezt viszi tovább, és a Krónikák könyvének leírásában. Pontosan ezt látjuk, hogy Dávid is, és Salamon az örököse szívében az volt, hogy Isten legyen a népének királya. Mit kér Salamon, amikor megkérdezi Isten tőle, amikor áldozatot mutat be fiatal királyként Istennek, hogy kér tőlem, és megadom. És mit kér Salamon, ki emlékszik? Bölcsességet, hogy tudjam ezt a népet vezetni. A feladatot, amit te rám bíztál, a te bölcsességeddel végezem. Azaz, ez a nép a te néped, ennek a népnek a királya te vagy, és nem az a lényeg, hogy én mit akarok, hanem hogy te mit akarsz. Megint a körön belül vagyunk, ugye? Salamon beállt a körbe, és azt mondja, Istenem, én bennem munkálkodj. Az én szívembe adj bölcsességet. Engem változtass meg, hogy be tudjam tölteni akaratodat. És azt mondja, Isten, tetszik nekem ez, Salamon. A szíved tetszik, hogy ezt kérted tőlem. Hogy megértetted, hogy akkor leszel sikeres, ha azt is úgy cselekszed, ahogyan én megparancsoltam neked. És ahogy mondtam, Dávid felé egy szövetségkötés van, Isten részéről gyakorlatilag az új szövetséget ez előzi meg, mint egy 7 szövetséget találunk a Bibliában, csak röviden tekintsük át. Megint csak ugye a dicséretben volt ez a dal, amikor Isten keres téged. Ezt a szövetségkötések mindig erről szólnak. A szövetségkötés nem arról szól, hogy te keresed az Istent. A szövetségkötés minden esetben arról szól, hogy az Isten keresi az emberrel a kapcsolatot. És ilyen volt az, amikor a bűn eset megtörténik az Édenkertben. Föllázad Ádám és Éva az Isten rendelésével szemben, és azt mondják, majd mi tudjuk, mi lesz a jó nekünk. Nem hiszünk neked, Istenem. Te meg akarsz lopni bennünket. Meg akarsz fosztani valami jótól bennünket. És mi akarjuk azt a jót, amit mi el tudunk venni. Ez az ember tragédiája. Mikor az ember azt mondja Istennel szemben, mi el akarjuk venni, amit te tiltasz tőlünk. Mert ez boldoggá tesz bennünket. És föllázad az ember, és erre Istennek a válasza, hogy elküldöm a fiút. Elküldöm Évának a leszármazottját, aki meg fog váltani benneteket a bűn és a sátán hatalmából. Már ott megjelenik az első szövetség, az ígéret, az evangélium, az ős evangélium, így is szoktuk mondani. Az Édenkertben az asszony magva, aki által szabadulást adok nektek. Majd Noé idejében, amikor az egész emberiség özönvíz által kipusztul, förtelem és undor, mindaz, ami a földön hömpölygött, az istentelenség, az erőszakosság, a gyalázat, a szexuális elköstelenség, a visszaélések, az anyagi és gazdasági visszaélések, az undor, az istentelenség, erőszakosság, olyan fájdalom és szenvedés, hogy az Isten megelégelte azt a sok fájdalmat, amit látod, hogy egyik ember okoz a másiknak, és özönvízzel pusztított el a földet, és azt mondja az új szövetségi szentírás, hogy miképpen abban az időben özönvíz pusztította a földet, mert utolsó napokban tűz által fog pusztulni ez a világ. És Noét, aki hitt az Istennek, megmenti az Isten 3 gyermekével és feleségeikkel együtt, szám szerint, mint egy 8 lélek menekül meg Noé bárkájában, és amikor az Ararát hegyén kiköt ez a bárka, és a szikadásnak indult a föld, visszahúzottak a vizek, akkor Isten szövetséget köt Noéval, amikor megérzi a hála áldozatnak az illatát. És azt mondja, szivárvány ívemet helyezem a földre, és emlékezni fogok, mikor ezt az ívet látom, és te is emlékezz, hogy nem pusztítom el a földet többé özönvíz által, és amíg lesz ez a föld, lesz reggel és este, évszakok és aratás. Isten gondviselő kegyelme, vagy az Abrámmal, vagy Ábrahámmal kötött szövetség, amelyet 3-szor is megerősít, megújít az Isten vele, talán 4-szer is, mert ugye amikor Izsákot áldozza, ott is van egy ilyen szövetség megújítás. Ezt nevezzük a második Istentől való indítatásnak, keresésnek, vagy a Sínai hegyi, vagy a törvényszövetsége, ahol Isten népet hív el, az Egyiptomból kiszabadított népet hívja a szövetségébe, hogy legyen proféta nemzet, és hirdessék az egyik az Istent minden népnek ezen a földön. Zsidó nép nem azért lett kihívva, mint a külön lenne, vagy nagyobb lenne bármelyik néptől, hanem Istennek így tetszett, hogy egy népet kiválasszon magának, hogy aztán ez egy proféta nemzet legyen a népek felé. Ezt a küldetését nem töltötte be, és sok-sok meghurcoltatás és ítélet következett. Erről szól az Ószövetség jelentős része. Éppen e közepette jön a papi szövetség, a levita szövetség, amikor Bálám tanácsára bálványoknak való áldozása és szexuális elköstelenségre csábítják Izrael fiait, és igazságot szolgáltat Lévi leszármazottja, és a papi szövetséget neki adja Isten, nekik adja Isten, és jön a Dáviddal kötött szövetség, amelyről beszéltünk. Így szól 2 Sámuel 23:5-ben Isten igéje, nem olyan a házam az Úr előtt, nem ilyen a házam az Úr előtt, hiszen örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent, minden javam, minden örömem belőle sarjad. Az örök szövetség, tehát Dávid így vette, így gondolta, így értette meg, és a názáreti Jézus Krisztusban adott új szövetség az ő vére által, ez az utolsó és végső szövetség, a többi ennek előképe, ennek előkészítése, az új szövetség pedig maga a szövetsége Istennek, amelyre készítette az embereket évszázadokon keresztül. Említettem nektek, hogy a templomhegy és maga a templom helyének kijelölése nem egy véletlenszerű esemény volt. Dávid szívében formálódott ez ki, mennyik jelentést vett az Úrtól, és ahogy az előző alkalmakon megértettük, hogy Ábrahámnak adott kijelentése Istennek benne élt Dávidban, és a Melkisédek, azaz az új szövetségi gyülekezet, az új szövetségi papságra vonatkozó kijelentés megértette, azaz, hogy mindenki kapcsolatban lehet az élő Istennel, és mindenki szolgálhat neki egy olyan istentiszteleti formában, amelyet új szövetségi istentiszteletnek nevezünk. A képen egy elképzelt, pontosabban nem elképzelt, hanem a bibliai kijelentések alapján, régészeti adatok alapján ez a Dávidnak a városa, a Sziklavár, és ez pedig a templomhegy, ahol fölépült a Salamon temploma, ez a Kidron völgye, valahol itt a Gihon forrás, és itt pedig az Olajfák hegye. Ez pedig a aranykapu, amely szemben van az Olajfák hegyével. Tehát gyakorlatilag ugye Dávid idejében még ez a része volt Jeruzsálemnek, Sionnak, és ez az a hely, amelyet Dávid megvásárolt Arunától, vagy Ornántól, Biblia fordításoktól függ, hogy hogy írja a Biblia. Tudjuk azt, hogy Ábrahám Izsák születése előtt 25 esztendeig vándorol. 100 esztendős, mikor Izsák megszületik, és 25 éves volt Izsák, amikor Isten azt mondja, hogy áldozd föl nekem a te egyetlenedet. És nagyon érdekes volt, Jánosra beszélgettünk, felhívta a figyelmet, azt mondja benne, hogy akit te szeretsz. Tehát mondtam nektek, mindig Isten próbatételei a báványtalanítást célozzák. Tehát valószínűleg, hogy Ábrahámnak az életében már első helyre került a gyereke, akit Istentől kapott, és veszélyessé vált ez a helyzet. Amikor a gyerekét bálványozza egy szülő, akkor kárt fog neki okozni. Mert rá fog telepedni, tulajdonolni fogja, birtokolni fogja, korlátozni fogja. Nem fog tudni felnőni az a gyerek mellett egészségesen. Ezért Isten szabadítása nem öncélú és kegyetlen. Mindig értünk van. Mi akkor is, ha nekünk ez fáj, meg azon, hogy miért csinálja ezt Isten? Azért, hogy megszabaduljunk a bálványainktól. És én nagyon érdekes, ugye, hogy Noéval kötött szövetségben pontosan az egyik dolog ott van, hogy ne imádj és ne tisztelj bálványokat, amely később megjelenik a 10 parancsolatban is. És amikor fölviszi Izsákot, azt mondja neki, Isten, mutatok neked egy helyet, ahol majd áldozz föl nekem. És fölviszi a helyre, azt mondja, megláttam Mória hegyét. És fölvitte a Móriára Izsákot, oltárt épített, és akkor Isten mondta, hogy ne tedd, ne ártsa te fiadnak, és helyettesen áldozatot, egy kost mutatott Isten neki, amelyet föláldozott a fia helyett, és akkor ott a szövetségét megújítja Isten Ábrahámmal, és tudjuk, hogy ez egy előképe a Krisztus, a Messiás áldozatának, amelyet adott értünk a Golgota keresztjén. Azt mondja a 2 Krónikák 3.1, azután elkezdte építeni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben. A Mória hegyen, ahol az Úr megjelent apjának Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt a jebuszi Ornán szérűjén. Tehát tudjuk, hogy egyrészt a Mória az a hely, ahol Ábrahám találkozik az Istennel, a szövetséges Istennel. Tudjuk, hogy az a hely, a Mória, az Ornán szérűje, ahol Dávid találkozik az Istennel, és elhárítja a pusztító angyal csapását Jeruzsálemről az Úr, azzal, hogy ott áldozatot mutat be Istennek. Tehát Dávidban kialakul egy megértés, hogy az a hely, egy szent hely, Istentől kiválasztott szent hely, ott lakik az Úr. És a Sionra vonatkozó kijelentéseket már néztük a Zsoltárokban például, hogy ez Dávid, hogy miért foglalja el például jebusziaktól Jeruzsálemet, és hogy vesz meg egy szélűt egy jebuszi embertől, akitől elfoglalja a várost. Gerhard Kroll, aki egy könyvet írt Krisztus szolgálatáról, a következő régészeti adattal szolgál nekünk. Útépítési munkálatok közben 1961-ben felfedeztek egy sírballangot 8 kilométerre Lákisztól keletre. A sír homlokkő falába feliratok voltak karcolva. A felirat harmadik sora látható, amelynek megfejtése úgy hangzik. Jahvénak, Istennek lakásaként tiszteld a Mória hegyét. Ez a sor 1,2 méter magasságban van az előtér padló szintjétől, a sírbarlang előtt található kerámia maradványok biztosan mutatják, hogy a sírok korábbiak, mint a perzsa hódítás ideje, azaz a Krisztus előtt 5. század. A szövegekben előforduló szavak között vannak olyanok, amelyek csak a fogság előtti időkben voltak használatosak. És az írás formája egyéb pontosan datálható írásokkal való összehasonlítás alapján valószínűvé teszi, hogy a felirat Ezékiás király idejéből származik, azaz Krisztus előtt 700 magasságában. Tehát maga az, hogy Mória hegyén volt a templom, és ez nem a zsidók hamisítása, mert ugye a templomot lerombolták, az nincs. Ásatásokat meg nem lehet végezni a templom hegyen jelen pillanatban, ugyanis ott van például a sziklamecset, és jelen pillanatban ugye a jordániai rendőrség által védett terület, ahova te még imádkozni sem mehetsz be. Tilos. Allahon kívül máshoz imádkozni. Tehát lehet mondani, hogy nincs ott a templomhegy, de az a templomhegy. Az a hely, ahol most a sziklamecset van, a Mória hegye, ősidőktől fogva Istentől rendelt hely. És ugye erre most régészeti adatokat is találtak már többet is. Nem csak a templomnak a helyét kapta meg Dávid, hanem a tervét is pontosan kinyilatkoztatta Isten, hogy milyen legyen a templom, miként Mózesnek is kinyilatkoztatta Isten, hogy milyen legyen a szent sátor, a mennyei képére készült el, hasonlatosságára pontosabban. Azt olvasok az Ekronika 28.19-től, és ez megint csak fontos, amikor valaki az Úrnak akar, tehát templomot akar építeni. Tehát fontos a helye. Istentől rendelt helye legyen annak a gyülekezetnek. Egyébként pedig ugye elsősorban a templomépítés mindig spirituális. Tehát az egy gyülekezet. Az elsősorban, amikor Isten új templomot épít, akkor épít egy új gyülekezetet. És az új gyülekezetnek ad házat. Egy fizikális otthon. Az elsősorban az Istennek rendelt helye mindig, amikor indít embereket arra, hogy szeretném, ha létrejön egy új gyülekezet valahol. Amikor Istentől van ez az indítatás, nem emberektől, sértődésből, meg mindenféle egyéb motivációból, hanem valóban az Úrtól van. Isten kijelöli a helyet. És az embereket is. Menjetek, plántáljatok nekem az én nevem tiszteletére egy gyülekezetet ott. Létre akarom hozni. És aztán a másodlagos dolog pedig, amikor létrejön egy gyülekezet, hogy akkor annak Isten nyilván a történelmi lehetőségek megvannak, akkor ad egy házat is, de a gyülekezet nélkül háznak nincs értelme. A sorrend más. Tehát az Úr kezéből számozó, azt mondja az írás, tehát 1 Krónika 29.19-ben mindenre, a tervrajz minden munkájára az Úr kezéből számozó írás oktatott ki engem. Ezek után Dávid azt mondta fiának Salamonnak, légy erős, légy bátor és cselekedj. Ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Nézd, itt vannak a papok és a leviták csapatai, az Isten háza minden szolgálatára. Veled vannak minden munkára készen, mindenféle szolgálathoz értve, és a vezetők, meg az egész nép mindenben rendelkezésedre áll. Tehát egyszerűen a Szentlélek elkészítette a vezetők szívét, a nép szívét arra, hogy építkezzenek. És mennyire nem volt mindegy, azért azt látjuk, mert Isten bizony, amikor Dávid házat akar építeni az Úrnak, és láttuk ebben a történetben, hogy Dávid már saját házban lakott. Palotában lakott. Az Isten pedig, Isten ládája pedig egy sátorlapok között van. Szóval Dávid, nem jó ez így. És ne feledjük el, hogy később is megjelenik ez, amikor a babiloni fogságot követően kell helyreállítani a templomot, akkor azt mondják, hogy ti fával borított lakásokban laktok, az úrháza pedig romokban hever. És hadd mondjam nektek, hogy nem csak az Isten tiszteletről van szó, bár elsősorban arról, mert ugye az Isten tisztelő nép hoz áldozatot az Úrért. Nem messze van tőlünk Hajdúböszörmény, és tudjátok talán többen, hogy nem engedélyezték a imaházépítést, mert abban az időben a baptisták azért nem kedveltek voltak. És azt mondták nekik, hogy jó, építhettek, ha egy méteres fallal építitek meg. És ezért van a Hajdúböszörmény imaháznak egy méteres fala. A testvérek eladták az ökreiket, ami volt, és felépítették az egyméteres fallal az imaházat. És nem lehet kicsi, csak ekkora lehet. Jó, akkor építünk egy nagy imaházat. És le voltak döbbenve azok, akik meg akarták akadályozni az Isten munkáját. Isten népének áldozatkészségé. Miért? Mert szívüket felindította az Isten. Mint ahogy Dávid szívét is felindította. Otthon volt, békességben volt. Jól ment sor, hát várjunk már. Istenem meg lakása hol van? Dávid ugye, ahogy látjuk is itt az felolvasott igékben, először a Isten tiszteletet újítja meg. Tehát nem a házat építi fel először, hanem először elkészül, elveszi azt a látást az Úrtól, amely új szövetségi dimenziókba visz bennünket. Ezért mondtam, hogy az új szövetségben már az Isten tisztelet rendjéről nem kell sokat írni, mert a dávidi Isten tiszteletben megtaláljuk az új szövetségnek az elemeit. És nagyon erőteljesen megjelenik a Dávid Isten tiszteletében az Istennek a magasztalása, dicsőítése énekekben, hangszerekkel. És amikor olvassuk ezeket az írásokat, akkor most emlékezzünk vissza a Zsoltárokból, csak két igét hozok, amit az előző találkozáson olvastam. A Zsoltárok 27.6-ban van ott a Dávidnak a megértése ebben a Zsoltár versben. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában. Éneket zengek az Úrnak. Tehát az áldozat hozata a Dávidnál a magasztalás, a hódolat, a hála, énekben is, dicséretben is megjelenő formában volt. És Dávid, tehát Dávid egész fiatal srác korától kezdve kezdte ezeket a dolgokat felfedezni. Már a fiatal kisrácként, amikor őrizte a jókat, ott elkezdi felfedezni a dicsőítésnek az erejét. Hogy milyen Isten jelenlét van, amikor magasztalja az Urat, és milyen erővel övezi föl őt, milyen bátorsággal övezi föl. Szabadító erő van például, azt mondja Isten szent jelenlétében, amely be tud lépni a dicséret, az imárat légkörében az emberek életében. Meg tudnak szabadulni, és felfedezik Dávidon keresztül ezt a szabadító erőt. És azt mondják Saulnak, amikor gyötri a gonosz lélek, hogy ismerünk egy fiút. Mindenfelé mondják, hát honnan ismerték volna? Hogy amikor az elkezd énekelni, dicsérni az Istent, akkor megmozdul a föld. Az ördög erők visszavonulnak. Visszavonulót fújnak. Isten jelenléte lép be arra helyre. Oh, halleluja. És Dávid nem a királysága idején felezi ezeket fel. Egészen fiatalon elkezd oda szentelni az életét az Úrnak. Ezért mondom, fiatalok, bárcsak mikor annyi idős lettem volna, mint te most 10 évesen, szenteltem oda az életemet az Úrnak, csak én nem tudtam akkor azt, amit te. Hol tartanék most? Ha már fiatalon oda szentelem az Úrnak az életemet, és tanítani tud engem az Úr, miként Dávidot tanította. És amikor 30 éves lett, ő erőteljes vezetővé érett. Isteni kenettel, erővel, meg volt a jellemében a megfelelő kiformálódás, kiformálódott a jelleme, a személyisége. Nem egy defektes ember volt, aki mikor hatalmat kapott, minden a hatalommal visszaélve, mindenki hatalmaskodott volna. Éppen ellenkezőleg, mikor hatalomra jutott, akkor Istent tudta magasztalni, és Isten királyságát tudta építeni a nép javára. Ezért mondja Dávid, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak megmutatom az Isten szabadítását. Hát Dávidnak tapasztalata ez, nem csak szép énekeket énekelt. De a zsoltárok azok nem szép énekek, hogy volt egy agymenése Dávidnak, látott 3 virágot, ó, de úgy látom, írunk egy éneket. Nem egy költő volt. Dávid proféta volt. De költőnek se volt utolsó, de egy proféta volt. Isten szelleme járt át az életét. És azok az énekek, amiket énekelt, azok az Isten megismeréséből fakadtak. És nem homályok voltak, meg ilyen árnyékok voltak, találkozások voltak az Úrral. Megtapasztalások voltak az Úrral. És nézzétek meg, azok az énekek maradtak fenn az egyháztörténelemben is, amik így születtek. Nem valakinek bizsergett a jobb keze, aztán, bizsereg, írjuk egy éneket. Összetudok rakni rímet, romot, és akkor, hú, de jó ének. Semmi nem lesz benne. Értsd, lehet érzékelni egy énekben, hogy benne van az Isten erő, a Szentlélek, mert az valami olyantól született, olyan inspiráció van benne, hogy az benne van az Úr a való találkozás, személyes találkozás. Nem az árnyék van benne, hanem az Úr maga. És lehet bármilyen régi élek, megmozgatja a szívedet. De egyszerűen érzed, hogy abban Isten van benne. Az Úr munkálkodott ott, amikor valaki találkozott az Istennel. És Dávidnak a zsoltárai, nézd meg, mind ilyen, mindegytől egyig, az Istennel való találkozásokból születnek. A megértésebből, a személyes megtapasztalásokból születnek. És ennek van isteni ereje, mert magát az Istent mutatja be, behozza az Isten jelenlétét emberek életébe. Megérintető, megtapasztaltóvá teszi az Istent. És ezért Dávid, amikor a dicsőítést felépíti, akkor nem egy stílust hoz, nem egy új stílust. Kit érdekel? Nincs is benne a Bibliában, hogy milyen zenei stílusok vannak. Isten ez nem érdekli. Hogy ez a zenei stílus jobban erősebben dicséri Istent, az kevésbé. Dehogy is, a szív dicséri Istent. És a szív megtalálja a stílust azért, hogy embereket elérjen vele. És nem a stílus lesz az első, hanem Isten munkája. És nem megkötözött lesz az ember zenék által, és liturgiák által, hanem szabad arra, hogy Isten akaratát cselekedje. És Dávid ezt értette meg. Ezért tudott ő az lenni, aki volt. Az Isten miatt. Mert ő az Úrral járt, az ember. Nem csak találkozott néha az Istennel, hanem az Úrral járt. És még az a bajunk, beleértve magamat is, hogy mi néha találkozunk az Istennel, de nem járunk mindig vele. Megfeledkezünk az Úrról. Tudom, minden ellenünk dolgozik. De a menj velünk. A menj meg értünk. Isten szent seregei. Jézus Krisztus maga imádkozik értünk. Na, mi kell még? És Dávid azt mondja, figyeljetek, csináljunk beosztást. Itt van ez a levita rendszer, kezdjünk vele valamit. Mutassuk be, hogy milyen lesz a melkisédeki papság. És akkor ott van a papi tisztekben lévő szolgáltatók közül 24 csapatot hoz létre, és 12 fős csapatokat 288 főből létrehoz egy dicsőítő csapatot, 288 dicsőítő, 12 fős csoportokban vannak, és valószínűsíthető, hogy 2 hetet szolgáltak egy husztonban ezek a csoportok, így váltották egymást, vagy váltva egy hetet, és váltották egymást, hogy 2 hetet egy husztonban szolgáltak, és nagyon tudnotok kell, hogy ez a 2 hét ad össze, hogy egy évben mennyit szolgálunk. 24 óra ment a dicsőítés, tehát 12 fős csapat 2 héten keresztül. 24 órát volt ott az Isten szent jelenléte előtt. És magasztalta az örökkévalót. Dicsérte az Istent. És ezek a leviták, és mikor ezekről beszélünk, akkor mindig nyisd ki, ne csak a dicsőítőkre gondolj, mikor ezekről beszélünk. Ne csak azokra gondolj, akik ott állnak a színpadon, hanem az új szövetségi népről van itt szó. De hát akik dicsőítik az Urat, és vezetnek bennünket, őrülök be kiemelten, mert sokat lehet belőle tanulni. És azt is tudjuk, hogy amikor nagyobb ünnepek voltak, akkor összejött az egész csapat. És akkor összejött az egész nép, és fölálltak, csak fúvósokban volt 120 tagú fúvós csapat. Magas hangú, mély hangú, lantok, citerák, mindenféle pengetős hangszerek, ugye álszáva, dobosok, védőszentje. Az kolompolt a cintányérokon, és a többiek, nem akárhogy ám. Nem akárhogy ám. És akkor nyilván ugye most, tehát a levitákból jöttek, és családonként állította föl Dávid, de most ez nem lényeges. A lényeges az, hogy mit tanulhatunk mi ebből. Azt mondja a salamoni templom szentelésekor az írás, amikor a papok kijöttek a szentélyből, az ott lévő papok ugyanis mindnyájan megszentelték magukat, beosztásukra való tekintet nélkül. Ez az új szövetségi szolgálat. Megszentelem magam, beosztásra való tekintet nélkül. És igen, igazán József, amikor bátorít bennünket, hogy tényleg, én is rajta kapom magam, hogy így szedjük össze magunkat. Legalább összeszedjük, ne érezd azt, hogy bántalak téged, de bocs, jó van ez így? Tényleg dicsérjük meg magunkat, hogy aha, ez a kereszténység? Milyen isteni erő fog ebből kiáradni az emberekre? Eldurogtatjuk, hogy ébredés, és akkor? Mi van a körön belül? ki áll be a körbe egyáltalán ma? Hogy én velem kezd, Istenem. Újíts meg engem! Hát Pascal imádsága, hát szerintem csak egy fából van, az nem hevítette, aki még nincs meg újjászületve. Hát akik újjászületve születve, az ő imádsága biztos, hogy benne, hogy megérintett benneteket, nem? Hát csodálatos imádság. Jó, akkor. Tehát beosztásról tekintetnék, hogy megszentedni magukat. Fölállt az oltártól kerete valamennyi énekes lévita, tehát Ászáf, Hémán és Jedutun fiaikkal és testvéreikkel együtt, fehér ruhába öltözve. Cintány, nagyon sokat lehet tanulni ebből ezekből egyébként a szívükről, hogy milyen szívük volt ezeknek az embereknek. Hogy álltak ez hozzá? A szolgálathoz, az Isten tiszteletéhez, hogy álltak hozzá? Fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal, citerákkal és velük együtt 120 harsonát fújó pap. A harsonásoknak, meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az Úr dicséretét és magasztalását, amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be. Úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte Isten házát, jelezve azt, hogy az Úrnak kedves volt a házépítés. Mondja Isten, hogy a lábam zsámolja a föld, menj az én trónusom. Nem kértem tőled, hogy építsek házat. Nem én mondtam neked, hogy építsek házat, azt mondja Dávid. Te tartottad ezt fontosnak. Ez mennyivel több. Nem én kértem, hogy szolgáljál engem. Te tartottad fontosnak, mert ilyen a szíved. Így érintett téged az én kegyelmem. Mennyivel másabb, ugye? Szolgálok az Úrnak, mert akkor vagyok jó hívő. Hát mit csinálnék más, ha hívő vagyok? Még a rossz neve ki fog törni. Villámok fognak cikázni, és megéget az Isten. Psz! Én leszek az áldozat. Nem. Dávid azt mondja, házat akarok építeni az Úrnak. Azt mondja, Isten, én nem én kértem tőled, Dávid. De kedves, és én fogom építeni a te házadat. Kedves a szíved, Dávid. Nem a kő meg a tégla kedves, hanem amiből az épül, az a kedves az Istennek. És lehet látni, az egész népet áthatja ez a lelkület. És ez mondja, örömmel, önként adakoznak az Úr háza építésére. Nem, mint egy feladat volt ez, egy projekt, amit meg létre kell hozni, és költségvetés, statisztika, hanem az Úr indította fel a szívüket erre, mert szerették az Urat. És nem Isten kérte tőlük, hogy ezt tegyék. És ezért volt kedves az Úrnak, és Isten jelezte, hogy miként a Szent Sátornál, az ő szent jelenléte, amikor a Szent Sekinában, a felhőben, ugye Héberben Sekina, Isten szent jelenléte, a felhő, a szent felhő, Isten szentsége megjelenik, az jelezte Isten, hogy akkor beköltöztem ebbe a hajlékba. Itt vagyok, jelen vagyok közöttetek. Így lép be Isten a szellem által az újjászületett ember életébe, és a benne lévő változás, a felismerés, a fiúság bizonyossága, hogy Istenhez tartozom, ennek a bizonyossága az, ami jelzi az embernek, hogy Isten jelenléte beköltözött az életébe. De szeretné be is tölteni az egész életét. A Szentlélek, az Istennek. Nem csak megjelenni akar benne, be is akarja tölteni. Mondtam nektek, nem mindent vagy semmit, csak egy szóval. Mindent. A másik értelmezhetetlen Istennel kapcsolatosan. Nincs értelme. Ha Istennel találkozol, akkor egy szó van, minden. Nincs más. Lehetőség sincs, meg gondolatod sincs más. Nem is akarsz mást. A dicsőítőkkel kapcsolatban a ige szakaszból a teljesség igénye nélkül biztos lehetne erről könyveket írni. Meg szerintem van, aki írt is, biztos vagyok benne. Könyveket tudom, hogy a Zsoltárokról vannak könyvek, és sok minden másról. De mégis néhány igeversből azt gondolom, hogy tanulhatunk abból, amit Dávid által kijelent a Szentlélek, hogy milyen az Isten tisztelet, amely a mennyből való kijelentés alapján épül föl. A dicsőítőkre vonatkoztak, tehát ezek a kijelentések prófétai ihlettel játszottak hangszereiken. Figyelj oda, hogy amikor az Úrnak szolgálsz, a Szentlélektől ihleteted azt. És tudjátok, néha nem kell más, mert a Szentlélek bennünk van. Csak engedni. Néha tudatosítani kell magunkba azt, hogy a Szentlélekre van szükségem. A Szentlélek munkájára van szükség, mert emberi erőködés kevés. Nem is akarjuk, nincs is kedvünk hozzá. Kapcsolni a felismerést, ráirányítani a gondolatunkat, a figyelmünket. Bennünk vagy, drága Szentlélek, bennem vagy. Cselekedj, vezess, adj kijelentést. Mit mondjak, hogy tegyem, milyen dal legyen, hogy készüljek. Aztán hálát és dicséretet adtak az Úrnak. Ez volt a szolgálatuk lényege. A hálaadás, a dicséret. Nem zenéltek. Nem dzsemeltek. Az egy, hogy nekem tetszik a dzsemelés, meg tetszik ez a fajta stílus. Vagány. De nem hagyja meg az Istent, értitek? Mondja Isten, áh, szép, ügyesek vagytok. Jó, vagány, jó zenéltek. Tényleg tök jó, de spirituális szempontból, mennyei szempontból nem jutottatok előre 2 centit se. Mert háladás, magasztalás, dicsért az Úrnak. Tehát a központjában a dicsőítésnek Isten van, maga, amit tett értünk, amit adott nekünk, és aki ő maga, a dicsősége, ugye, ahogy erről az elmúlt találkozáson mondtuk. Aztán Hémánról írja, volt közöttük olyan is, azt mondja, aki látnok volt, bizonyos profitai kijelentéseket, képeket kapott az Úrtól, és ezzel segítette a szolgálat előre menetelét. Ugye a király hatalmának erősödését írja itt a Biblia, de tudjuk és értjük, hogy mivel Dávid teokratikus királyságban gondolkodik, az Isten királyságára vonatkozott. Tehát a Hámán, szegény, aki nem tudja ki, Hámán, keresem a Bibliában. Ennyit. Esztel könyvénél találjátok egyébként, hogy segítsek. Tehát Hémán vett Istentől kijelentéseket, és ezek a kijelentések segítették a királyságot és a királyt, hogy Isten akarata szerint menjenek. Nem mint a Dávid nevet van a proféta. Ezek bátorítás jelentettek, és új szövetségi módon jelent meg. A együtt munkálkodás ezek között, az emberek között. Tehát együtt működtek a vezetőkkel. Nem kis királyságokat építettek a szolgálati terület vezetők, hanem egy király volt, Jézus Krisztus. Hogy az élő Isten volt a király. És mindenki az ő dicsőségét kereste. És így nem volt pártoskodás. Veszekedés. Ki a jobb? Az én szolgálatom, a te szolgálatod. Az Úr szolgálata volt. Milyen erős dolog ez. Aztán azt mondja, akiket megtanítottak az Úr énekeire. Tehát voltak olyan énekek, amik Isten, az Istennel való találkozásból, a vele való átérésbe tapasztalatból születtek, és azt mondják, vannak énekek, meg vannak az Úr énekei. Énekeltek a szőlőtaposóknak egy éneket, énekeltek a nem tudom milyen liliomnak egy éneket, voltak ilyen dallamok, amiket énekeltek, tök jó volt, szép volt, cifra-cifra karika. De nem ezt énekelték az Isten tiszteleten. Az Isten tiszteleten az Úr énekeiket. Tehát voltak olyan énekek, amik külön váltak az egyéb énekektől, amik az Úrtól valók voltak. Aztán mondja azt is az írás, hogy mindjárt képzettek voltak. Tehát olyan zenészek, énekesek voltak, akik befektettek abba, hogy fejlődjenek, mert a legjobbat akarták Istennek adni. Aztán azt is olvasok, hogy megszentelték magukat. Vagy összehangolva zengték az Úr dicséretét és magasztalását. Tehát ez is egy harmónia volt benne. Aztán azt olvasjuk Kenenyahúról, hogy ő volt a énekesek vezetője. Miért volt az énekesek vezetője? Hát mert érted hozzá. Szóval felkelt ember volt, őt tegyük meg az énekesek vezetőjének. Miért? Mert ért hozzá. Hát ne szenvedjen az összes többi tőle, mert nem ért hozzá. Hát miért szolgálat az, ez nem ért valaki? Miért dicsőítene Istent? Gondoljatok bele, úgy kellene hallgatnotok engem, hogy bi. Hát nem jönnétek el jövő héten, mert normális emberek vagytok. Hát normális emberek vagytok, el se jönnétek. Hát minek töltsetek időt valami olyanra, ami nem az Úrtól van. Ilyen egyszerű. Mindenki tegye azt, amihez kapott az Úrtól tehetséget és képességet. És abban kiváló. Hiánycikk. Aztán a kiválasztásuk, nagyon érdekes a kiválasztása ezeknek a szolgáltatóknak, számomra rég is különös volt, de most újra olvastam ezeket a igéket, megint csak szemet szúrt, mely egy kommentár is rámutat erre. Dávid és hadsereg parancsnokai a szolgálatra kiválasztották Ászáf, Hémán és Jedutun fiai közül azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerákon, lantokon és cintányérokon. Casting. Volt egy casting. Nyilván nem, fogalmam sincs, hogy választották őket, de biztos, hogy valahogy meghallgatták, és valahogy az Isten bizonyságot tett mellettük, hogy az Úrtól van a szolgálatuk. És nem mindenki lett a része ennek a, annak a szolgáló csoportnak, hanem azok lettek végül is részei, akik fel voltak kenve erre az Úrtól, és képesek, készek voltak tanulni az Úr énekeit, meg is tanulták, ugye, meg kell tanulni az Úr énekeit, mert akkor nem volt se tablet, se kivetítő, se papír. Nagyon értékes volt néhány papírus, ugye meg bőrdarabokra írtak, de hát az, hogy a nyéneket lemásoljanak, az nem valószínű. Azt gyakorolták együtt, az idősek a fiatalokkal, ez is benne van, most ezt tényleg nem akartam már ide belehozni, de így van, idősebb zenészek és énekesek tanították a fiatalabbakat. Mire? Az Úr énekeire. Nem a kenetre tanították őket. Milyen marhaság, hogy valaki ráteszi a kezét, és átveszel a kenetét. Minek neked a más kenete, mikor kaphatsz frisset? Azt mondja a Reinhard Bunker. Minek neked az én használt kenetem, mikor az Úrtól vehet sajátot? Másrészt meg nem is adom neked az enyémet, az kell nekem. Pedig olyan nagy karizmatikus vezető és nagy pünkösdíjge érhető. Szóval neked nem arra van szükséged, amit én adok neked, hanem arra van szükséged, amit az Úr ad neked. No, szóval a hadseregparancsnokok, vezetők olyan fontosnak tartották ezt a szolgálatot, hogy segítették az embereket arra, ugye, és itt van a avatottaknak, a lelkiajándékok, a szolgáltajándékokat kapott testvéreknek a felelőssége, a szolgálati területek vezetőinek a felelőssége, hogy terelgessék az embereket jó irányba. És nem a megsértődésre féljenek, hogy meg fog sértődni. Hát tehát jó lélekkel, az ő javára, hogy tanácsoljuk az embereket azokba az irányokba, ahol az Úr tudja őket használni, és kamatozni tud mindaz, amit Isten nekik adott az ő életükbe. Salamon nem hoz új rendelkezést az Isten tisztelete vonatkozó, hanem követi azt, amit apja Dávid átvett az Úrtól. A 2 Krónika 8.14-ben olvassuk. Megállapította apjának, Dávidnak rendelkezése szerint a papok szolgálati beosztását, mármint Salamon, és a leviták feladatát, hogy dicséretet énekeljenek, és végezzék szolgálatukat a papok mellett minden nap. Tehát most itt van a párhuzamosság, volt a papi szolgálat, meg volt az új szövetségi dicsőítése, háladás áldozata. Folyamatosan jelen volt már a salamoni templomban is, Dávidtól való kijelentés alapján, ahol ugye egy új szövetségi, Isten tiszteleti forma jelenik meg az ószövetségi mellett, akkor még párhuzamosan. Ugye Krisztus után már új szövetségben élünk, az ószövetségnek, ugye olvastuk a zsidókhoz írt levélben korábban, felváltotta az új, érvényét veszt így a régi szövetség. Énekelnek, végezik a szolgálatok a papok mellett minden nap, annak a napnak az előírása szerint meg, a, tehát, ahogy be vannak osztva, ugye, a kapuőrség beosztását az egyes kapuknál, mert így szólt Dávidnak, Isten embernek a parancsa, tehát maga ugye megjelenik ott is ez a kapuőri szolgálat, a vendégfogadó szolgálat is megjelenik egyébként, kulcs fontosságú szolgálat már a Isten tiszteleti rendben. Egyébként nyilván itt aztán Dávidnál a Krónikák könyvében több olyan rendelkezést olvasunk, ami államszervezési rendelkezés volt, hisz itt teokratikus királyságról beszélünk, nemzetről és államról is beszélünk, tehát ezt azt gondolom, hogy érdemes azért ebből a szempontból is értelmezni. Később Ezékiás király szintén hasonlóan cselekedett, mint Salamon. Azt mondja 2 Krónika 29-25-ben, odaállította a levitákat az Úr házába, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal Dávidnak és Gádnak, a király látnokának, tehát profétájának, meg Nátán profétának a parancsa szerint, mert az Úrtól jött ez a parancs profétáj által. Értitek? Tehát nem kitalálta ezt a maga fejébe. Jó, jól lenne valami újat csinálni. És újítsuk meg az Isten tiszteletet. Valami kis pecskés vigyünk bele. Nem, az Úr szólt, hogy mit kell tenni. És jól megpesgette a társaságot. És akkor ennek a fényében, hogyha megnézzük a Ámosz próféta könyvében található profétai szónak az beteljesüléséről szóló kijelentést, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15-ös fejezetében, ez a 12. verstől olvasom már, itt a szakasz végéig, így hangzik el az apcsel 15-12-től. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: testvéreim, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetekben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a proféták szavai is, amint megvan írva, és itt van az Ámosznak adott kijelentés ismétlése, megemlékezés róla. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem, így szól az, aki ezeket öröktől fogva ismerté tette. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg a pogányokat azzal, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznasságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősétől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Tehát azt mondja a jeruzsálemi tanácsban Jakab, Jézus féltestvére, hogy ez az idő az, amelyről szóltak a proféták. Most állítja Isten helyre Dávid leomlott sátorát, és ez pedig az új szövetségi gyülekezet. Az új szövetségi közösség. Több jelentős kijelentés van benne. Az egyik, a 16. versben visszatérek. Felépítem, mondja Isten. Tehát Isten építi. Isten cselekszik. Hozzá ne kezd valamit a magad erejéből. Mennyi kudarc van a keresztények életében, összeszedik magukat, holnaptól jobb hívő leszek. Ami egyébként dicséretes, meg biztos kell is. De Isten nélkül ez nem fog menni. Mit lehet helyesen cselekedni? Uram, mit vagyok? Szükségem van rád. Oda szállom az életemet, mert megszólítottál. Kezdeményeztél. Cselekedj az én életemben is, életemen keresztül. Isten az, aki létrehoz gyülekezeteket. Isten az, aki megadja embereknek, hogy megtérjenek. Bármennyit is tehetünk értük, és kell is tennünk, mert proféta név vagyunk, a Krisztus való bizonyságtétel pedig a profétaság szelleme. Új szövetség értelemben, tehát a Jézus Krisztus való tanúságtétel szintén ott van a Dávid sátorában, és oly sok minden, mert az előző alkalmakon már beszéltünk róla, csak most ezt említem. De minden egyes alkalommal tudjuk, és milyen nagy szabadság az, hogy Uram, te cselekszel. Te cselekszel, az én szívem a tiéd. Vágyom arra, hogy ne akadályozzalak téged. Hogy munkatársad lehessek abban, amit te teszel. És azt mondja Jakab, Pál apostol meg Barnabás, Isten munkatársai lettek. Péter, Isten munkatársa lett valami olyanban, aminek eljött az ideje, hogy a pogányok is megtérjenek, és megismerjék az Urat. Aztán azt is mondja az írás a 17. versben, hogy a maradék üdvözül. Utal arra az ézsaiási proféciára, amelyre Pál apostol is utal, hogy az Izrael maradéka meg fog térni. De nem kívül Dávid sátorán, nem, az új szövetségi eklézsiában, Krisztusban vetett hitben fog tudni üdvözölni a zsidóság. Nem tud Krisztus nélkül üdvözölni, nincs más út a mennybe, csak is a Jézus Krisztusé. Ezért ma a zsidóknak is szól, miként a pogányoknak. Térjetek meg az Úrhoz, és vessétek hiteteket Jézus Krisztusba, a Mesiásba, aki eljött értetek, hogy bűneitekért szenvedjen, de feltámadt a harmadik napon is él, és uralkodik, és elment a mennybe, onnan vissza fog jönni, és elküldte még egy szent lelket, aki által igét megelevenítve újjászüli az embereket. Pogányok között is hirdetni kell az Úr nevét, azaz az evangéliumot. Ez is benne van Dávid sátorában. Eltér, látjátok, kilép az Ószövetség kerete közül. Isten tervét mutatja be. Túl mutat az Ószövetségen mindaz, ami Dávidban Isten kijelentése által megszületik. És aztán Izrael és a pogányok megtérését az Úr műveli, ő munkája. És aztán azt is érthetjük a Dávid sátorán, a kijelentésen zsidók és pogányok egy sátorban gyűlnek össze, egy néppé lesznek Dávid sátorában, ami az új szövetségi gyülekezet. És végül, de nem utolsó sorban, hogy Istennek mégiscsak fontos ez a ház. Ugyanis azt mondja az írás jelölések könyvében, hogy hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora. Az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem ajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedvesen, vannak könnyek, van fájdalom, van szenvedés az Úr útján, de egy napon le fogja az Úr törölni minden könnyet a szemünkről. Nem fájdalommentes Krisztus követése, nem csalódásoktól mentes Krisztus követése. Bizony sok harc és sok fájdalom lehet benne, de már azért küzdök, ami számomra az örök élet. Már afelé tartok, ami felé érdemes törekedni. Tudom, hova jutok. Tudom, kihez tartozok. Nem céltalan az én életem. Krisztusé az én életem. És a napon a mennyei Jeruzsálem le fog szállni a Sionra, és azt mondja az Úr, hogy maga fog uralkodni a népeken, mi pedig vele együtt. Kívánom, hogy senki ne maradjon le emberi balgaságból, és kívánom és vágyom, hogy miképpen Paszkál átélt ezt a szenvedét és ezt a tüzet, mi se elégedjünk meg kevesebbel, hanem kérjük az Urat, hogy szentelje meg az életünket, és töltse be a Szentlélek tüzével, ne feledjétek a kört, ne feledjétek Reinhard Bonnke tanácsát. Nekünk az Istentől való kenetre van szükség, még akkor is, ebben használt Isten embereket. Dávidot is használta, de Dávid tudott úgy szolgálni, hogy az Úr neve dicsőjük meg rajta keresztül. Tegyük ezt így. Amen.